Én azzal kezdeném, hogy a darab címe, plakáton ugye már Santa Lolita, de ez egy spanyol filmnek a színpadi adaptációja, aminek a címe Megváltó szex. Én a rendezővel az elején vitatkoztam, hogy miért ne lehetne megtartani ezt a címet. Ez olyan sokat mondó, mindent egybefoglaló, szóval na.
Van, aki számára hívogató, és van, aki számára ijesztő, nem?
Igen, szóval...
Egyszerre hívogató és ijesztő.
Igen, hosszú, maradjunk ennyiben.
Ez a Santa Lolita, ez olyan... Lehet ilyen, lehet olyan, de a másik nekem egyértelműnek hatott. Szóval ez nekem a kedvenc darabom mostanában, az előadásokon színházban végignézek, és nagyon szeretjük, és a közönség is szereti. És ez olyan, hogy is mondjam, ez egy kicsit olyan más, és azt hiszem ez kedvelik.
És ez már önmagában hívogató, hogy ez egyszerre már... mi is szeretjük, és a nézők is szeretik.
Igen, igen.
Ahogy Biluska mondja egyébként, a Megváltó szex, a filmnek az eredeti címe, már önmagában egy kicsit hordozza azt, hogy van az a szexuális tevékenység, így nevezem ma reggel, ami tulajdonképpen megváltó is tud lenni. És egy házasságot bontunk ki tulajdonképpen, ahol a nő túlságosan jön.
Sok-sok házasság.
Sok-sok házasságot, de egy fő házasságot, ahol a férfi elhagyja a nőt, mert túlságosan jó, de ez is csak lekerekítve mondom, és akkor onnan a nő megpróbálja valahogy visszaszerezni a férfit, és akkor megpróbál rossz lenni, és a féltékenység bűnébe esik, és a szexualitás lesz az, ami tulajdonképpen vezet minket. Én egyébként a filmet nagyon-nagyon rég láttam, több mint 10 évvel ezelőtt, és egy nagy kedvenc filmem volt. Sok embernek meséltem, és eltűnt a film az életemből, nem találtam sehol, de hogy rám nagy hatással volt önmagában a film is, ahol egy fekete-fehér film, még néztem is, hogy hát ez nem olyan régi ez a film, de mégis fekete-fehérbe kezdődik.
Direkt fekete-fehér.
Direkt, így van. És egyszer csak kiszínesedik a film, nem árulom el, hogy mi miatt, és ez olyan, olyan szép, mi egyébként a zenét használjuk az előadásban, tehát a zene az, ami elveszik. Tehát a hétköznapok, ahogy kopottá válnak, ahogy szürkévé válnak, ahogy a problémák megnőnek, ahogy a traumák utolérnek, ahogy a házasságok elavulnak, semmilyenek lesznek, és akkor egyszer csak történik valami, és kiszínesedik a szexualitás által az egész kisváros, mindenki boldog lesz, a nők, férfiak elég égedettek. Na de ott van a pillanat, amikor hazajön a férfi, és akkor mi történik. Szóval szerintem kettő csinálónak ennyi a történet szüzséjéből.
Szembesül a helyzettel, úgyhogy mit sem.
És visszajön a realitás talajára.
Abszolút ezt akartam mondani, hogy olyan szépen van a történet vezetve, és látjátok, ugye, hogy említetted a filmet, Rami, mindig az a félelmem, hogyha van egy film és egy színházi előadás, vagy egy könyv és egy színházi élmény, hogy vajon hasonlítgatunk-e, vagy kell-e nekünk, főleg azok, akik látták a filmet is, hogy keresik-e a színház a színházi előadásban a filmet, vagy éppen fordítva, mert hogy nyilván más világ, és az is szép, hogy néha találkoznak, néha meg teljesen más eszközökkel mutatják be mindazt, ami a közös a kettőben. De hogy a kollégáitok például, vagy ti magatok így megnéztétek, te most mondtad, hogy nem, csak régebb, de hogy tudsz olyanról, aki megnézte újra a filmet, hogy vajon kell-e viszonyítani, vagy viszonyított valamilyen formában?
Nagyon gyanom, hogy mindenki megnézte a filmet, és hogy őszinte legyek, nekem ez a színpadi változat jobban tetszik. Mert annak a filmnek a lényegét vettek. Nekem az egy kicsit túl szürkének hatott, nem az, mert fekete-fehér volt, hanem úgy amúgy is túl szürke. Persze a rendezők arra mentek, hogy direkt, hogy túl szürke legyen, de na mindegy, a miénk jobb.
Miben segített benneteket Krisztián ebben a munkafolyamatban? Nyilván ott volt a film, de hogy ott van most egy önálló alkotás, és tekintsük ezt egy önálló alkotásnak. Milyen instrukciókkal segített benneteket?
A film egyébként ilyenkor kiinduló pont. Sőt, az alkotó csapatát is dolgozta, tehát szimpadiasította, úgymond a szöveget is, a forgatókönyvet is tett. Tulajdonképpen a történet lényege megmarad, de szimpadi formává alakult. Azt meg színpadon keressük. Tehát, hogy ami filmben nagyon egyszerű egy vágással, vagy egy kameramozgással meg tud történni, az a színpadon egy kicsit máshogy történik. De nem volt ez egy kiinduló pont, hogy most akkor átalakítjuk. Nem, együtt nem is néztük meg a filmet. Tehát, hogy fel volt ajánlva, bárki megnézheti, de más, tehát, hogy teljesen más a színpadi lét. Egyébként nekem ez egy nagy kedvencem, az egyetemen is szoktam a diákokkal alkalmazni ezt a tevékenységet, hogy egy filmből színpadi dolgot készítünk, hiszen egyébként egy jó fajta tanulási folyamatot ad a diákoknak is, hogy hogyan lehet dramatizálni egy szöveget, illetve színpadra alkalmazni, és akkor kiderül, hogy hogyan tudnak jól gondolkodni. De hogy a színpadnak a törvénye más, mint a film törvénye.
És számomra az az izgalmas, hogyha ti azt mondjátok, teszem azt, hogy egy hajó belsőjében vagytok két órán keresztül, a néző azt elhiszi nektek, hogyha képesek vagytok elhitetni, ugye? Tehát, hogy ilyen szempontból is, ahogyan a tér változik, ahogy az idő változik, tehát minden ott van egy helyen. A jelen esetben a Nemzeti Színház nagy termében, és így is azért nehezebb, vagy nagyobb kihívás a színház, de számomra például nagyobb sikere tud lenni, hogy hogyan tudok menni veletek színészekkel egy-egy történetben.
Milyen jó, hogy ezt mondod, mi is ebben reménykedünk, színház csinálunk, hogy a filmhez képest valami jelen időt mindig be tudunk csempészni, ami jobban izgatja a nézőt, és eljön színházba, mint hogy otthon megnézzen egy filmet.
Milyen kérdéseket feszeget az előadás számotokra? Mert az, hogy mi nézők, mit látunk, vagy mit érzünk ebből, vagy mit viszünk haza, az egy másik történet, de hogy arra vagyok kíváncsi, hogy bennetek milyen kérdések fogalmazottak meg, amikor ezzel a történettel találkoztatok. Emlékszem, hogy pont Bokor Barni volt a vendégünk, és ő maga is mondta, hogy illetve hát Dolores Moldován Orsolya, azt hiszem, hogy ketten voltak, és mondta, hogy milyen az, amikor valaki túl jó. Hogy tényleg el lehet hagyni idézőjelesen egy nőt azért, mert túl jó egy házasságban. És persze ezt lehet tovább vinni, de hogy a ti kérdéseitekre vagyok kíváncsi.
Nekem a karakterem tulajdonképpen szerelmes, de hogy a fiú annyira teszett osza, hogy valahogy ez a dolog nem tud kialakulni, és így ebből adódóan nekem ez a témám, és én sokat gondolkodtam azon, hogy egy nő-férfi életében hogy kell ennek a mértékét keresni, hogy mennyire kell kezdeményező legyen egy nő, illetve egy férfi, vagy egy nő mit tehet akkor, amikor a férfi valahogy bátortalan abban, hogy lépjen, és valahogy valami kialakuljon. Kell ezt a dolgot megerőszakolni, vagy kell hagyni, vagy el kell engedni. És most szerelemről beszélek, tehát, hogy nem csak egy fellángolású, tehát, hogy valóban érzed, de valahogy nem jön el az a pillanat, amikor egymás felé tudnának fordulni. És hogy ebben a pillanatban mit tehet a nő? Nőként kérdezem magamtól. Nekem ez volt a fő témám.
Úgyhogy sok tanácsot kap aki eljön az előadásunkra, és én mindenkit meleg szívvel hívok, mert megéri. Elgondolkoztató is, és érdekes is, izgalmas is, és ajánlom melegen.
Illetve valóban az is jó kérdés, hogy itt most, hogy említettétek, hogy a kollégák mondták, a túl jó van-e
ilyen. Ez a jóság kérdését, igen.
De hogy a féltékenység, az is egy nagyon, nagyon erős téma, azt hiszem a napjainkban, hogy azon mit tudunk kezdeni. Mert van az a féltékenység, ami még belefér az ember életébe, hiszen ha szeret valakit, az fél. De hogy mikor válik ez erőszakossá, agresszívvá, bántóvá, ez is benne van az előadásban folyamatosan. Bűn, mi számít bűnnek? A szexualitás önmagában mikor jó, mikor rossz? Hogyan segíti a nőt és a férfit? Szóval ezért rengeteg kérdést tudnánk azt hiszem mit feltenni és arra választ keresni.
Hogyan van jelen az egyház ugye a hétköznapjainkban, és ez a féltékenység, hát nem csak párkapcsolatra, szakmai féltékenységre is értendő, de ez kiderül majd az előadásból, hogy milyen formájában. Itt volt a szerző Laura Mánya, milyen volt vele találkozni?
Igen.
Milyen élmény volt, mert hogy volt egy közönség találkozó is az egyik előadás után.
Igen, ott voltatok?
Nem, mert mi hamarabb láttuk az előadást, úgyhogy ide már nem értünk el, de kíváncsi vagyok arra, hogy adott nektek visszajelzést.
Nagyon, nagyon tetszett neki.
Számomra az volt a legnagyobb visszajelzés, hogy ugye ez a spanyol virtus, ez ami érződik, és mindig arra törekedtem, hogy ezt úgy valahogy próbáljam megtalálni a szereplőn keresztül, és hogy ez olyan legyen, mint ahogy ott a spanyolok. És hát a legjobb visszajelzést tőle kaptam, mert hogy ezt visszaigazolta, hogy ez neki nagyon tetszett, hiszen önmagában ő egy olyan hihetetlen jelenség volt, tele virtussal, szenvedéllyel, mindig én egy elég sokat gesztikuláló ember vagyok, mint ahogy most is, és mindig próbálom visszafogni, de hogy őt láttam, hát nagyon kevés vagyok ahhoz képest, úgyhogy megnyugodtam, de tele életszenvedéllyel, tehát hogy az a nő, aki egy ilyen történetet meg tud írni, aki nőként keres, és szenvedélyesen keres. És nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt egy ilyen jelenséggel találkozni. Meg nagyon jó volt, hogy eljött és megnézte.
Tanácsokat megfogalmazott, vagy ez nem az a történet, amikor most már egy utólag kritizálunk, és jó értelemben. Igen, valószínűleg, és nyilván nem bántó kritikára gondolok, hanem akár egy-két jó fogásra, mint ahogy te magad is mondtad, hogy mi az, ami mondjuk átjön a virtusából, vagy
kérdezett
az személyéből.
Kérdezett nagyon sokat ő is, illetve mi is kérdeztünk, mert hogy attól, hogy egy rendező, egy alkotó hozzányúl egy műhöz, az mindig más lesz. Attól, hogy ő máshogyan gondolja, máshogy látja, érzékeli, értelmi, érzelmi intelligenciával, máshogy keresi ezt a történetet, és ő is kíváncsi volt tulajdonképpen ránk alkotókra, hogy ezt hogyan fogtuk meg mi is, hogy őt ez miért izgatta, ez a nőiség történet. És nagyon sok mindent elmesélt a saját életéből, hogy miért kezdte el ezt a történetet megírni és megfilmesíteni.